Köszöntöm a hallgatókat! A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Szabó Gergő. Bejutott a labdarúgó bajnokok ligája selejtezőjének rájátszásába a Ferencváros, miután a Grupa Arénában 2-1-re legyőzte a Dinamo Zágrábot. A mérkőzés főbb momentumairól Farkas Dávid beszélgetett Dénes Tamással, az Inforádió főmunkatársával.
A horvát sajtó a mérkőzés után azt írta, hogy a Dinamo Zágráb ezzel elvesztette közép-európai vezető szerepét, vagy azt a titulust, hogy közép-európa legjobb csapata. És akkor elkezdtem gondolkodni, hogy vajon melyik csapat kaphatná meg ezt a titulust, persze attól függ, hogy ebbe a régióba végül melyik országokat soroljuk. De kétségtelen, hogy például ugye a szlovák bajnok bal szerencsés körülmények között a koronavírus miatt nem léphetett tovább a bajnokok ligája selejtezőjében. A szerb éppen tegnap esett ki, a román a Dinamo Zágráb által vérzett el, úgyhogy hát lassan marad a Ferencváros, természetesen, ha az ukránokat nem veszük ide, de ha az ukránokat ide veszük a Sáktárt, akkor Dinamo eleve nem lett volna erre a titulusra méltó, ezt mondhatnám még a szlovén bajnokot is. Úgyhogy a Ferencváros nemzetközi ázsia is nőtt ezzel. Azt gondolom, hogy harcosságban a Ferencváros feltétlenül, vagy lelkesedésben, akarásban feltétlenül a Dinamo fölé nőtt. A horvát labdarúgásnak van egy ilyen hátulütője, hogy az adott pillanatokban, ezt a válogatottnál is éreztem, amikor itt Budapesten kikapott, nem igazán tudja motiválni magát a nehéz pillanatok ellenére, nem értettem, hogy Ferencváros bekapott gólja után, fölényben lévő horvát csapat egy-egy után miért állt ennyire vissza. Ezt dicsőjük meg a Ferencváros, hiszen vélhetjük, hogy a Ferencváros kerekedett felül. Én azért azt mondanám, hogy az egyéni képességeket tekintve továbbra is úgy tartom, hogy a horvát játékosok jobbak a ferencvárosiaknál. Ebből az is következik, hogy csapatként a Ferencváros felül tudott kerekedni, és hát nyilván nem kérdőjelezhető meg Szergej Rebrovnak, az edzőnek a munkája, illetőleg az érdeme.
Remekül kezdődött a meccs, hiszen Lovrencsics Gergő már a második percben vezetést szerzett. A másik két gól pedig Uzuni nevéhez fűződik, egy öngól, és aztán a második félidő közepén a győztes találat.
Ezért ez bizonyos fajta lelkerőről tanúskodik, hogy valaki túl tudja magát tenni. Az egyébként meggyőzésem szerint vétlen mozdulaton, mert ha ott ő nem ér abban a helyzetben tulajdonképpen vétlenül a labdához, és menthetetlen a labdához, akkor is gól született volna. A Lovrencsicsről éppen azon gondolkodtam, hogyha mondjuk egy sztár jobb hátvédet nézünk, tudom, hogy Joshua Kimmich az elmúlt időszakban nem feltétlenül csak ezen a poszton játszik, de mondjuk őt, vagy akár a Paris Saint-Germain csapatának jobb hátvédét nézzük, Trent Alexander-Arnold nem nagyon szokott a kapu elé kerülni, tehát hogyha egy sztár jobb hátvédet nézzünk, és ő szerez egy ilyen gólt, hogy megelőzi a csatárt, aki őt követi vissza, és berobban, és az akciót követ egy ilyen tényleg látványos gólt szerez, azt gondolom, hogy felállva tapsolunk. Akkor megérdemli Lovrencsics Gergő is, aki a nemzetközi porondon azért kapott kritikákat a Ferencváros tavalyi szereplése idején. Valóban volt olyan mérkőzés, amelyen hibázott, a lelkesedését soha senki nem kérdőjelezte meg. Most pedig egy hosszú sérülés után alig tért vissza, néhány percet tudott játszani a Paks elleni bajnoki mérkőzésen, és hát abból, hogy ugye le kellett cserélni, következtethetünk arra, hogy még mindig nem volt teljesen rendben. Nagyon-nagyon fontos gólt szerzett, nagyon fontos időszakban.
Sigér Dávid, a Fradi középpályása az M4 Sportnak azt mondta, nem szabad elszállniuk a Dinamo Zágráb elleni sikertől, de érezhetően előrelépett a csapat tavaly augusztus óta.
Nagyon rászolgáltunk már a győzelemre, többet tudtunk végre játszani, többet tudtuk birtokolni a labdát, főleg amikor fixre állt a meccs, akkor úgy éreztem, hogy mi irányítjuk a játékot, és csak akkor engedtük át valamelyest a kezdeményezést, és akkor lépett fel jobban támadólag az ellenfél, amikor már hátrányban voltak. Szerencsére, hogy sikerült megszerezni kétszer is a vezetést, és a másodikra már nem volt válaszuk. Örülök neki, hogy ez a fejlődés, amin végigmentünk ebben a 12-3 hónapban, ez kijött, és szerintem ez egész jól nézett ki. Álmainknak a kapujában nálunk, és most megvalósítottuk legalább azt, mint tavaly. Egy lépésre vagyunk attól, hogy a BL csoportkörbe jussunk. Hát el sem hiszem, hogy milyen csapatokkal játszhatnánk ott, de igazából ne rohanjunk ennyire előre. Megérdemeljük, tényleg van mi elgondolkozni, nagyon jó érzés, de nem szabad most azért elszállni, meg átesni a ló túloldalára. Szépen fel kell készülni majd a következő körre is.
Több haszna is származik a Ferencváros labdarúgó csapatának abból, hogy kiejtette a bajnokok ligája selejtező harmadik fordulójában a horvát Dinamo Zágrábot. Vélekedett Szabados Gábor, sportközgazdász. A riporter Farkas Dávid.
Nyilvánvaló, hogy a Ferencvárosnak, és úgy általában az egész magyar futballnak óriási presztízs siker ez. Nem csak azért, mert konkrétan a Dinamo Zágrábet sikerült legyőzni a horvát bajnokot, aki mégiscsak a magyarnál magasabbra taksált horvát futballból érkezik. A régión belül is egy komoly siker, de az is valóban, hogy a Ferencváros az egyetlen, aki ezekből a közép-európai volt szocialista országokból eljutott ide, ez mindenképpen mutatja azt, hogy a magyar futball most már azért más polcon van, mint volt korábban. Tehát ez nyugodtan mondhatjuk, hogy egy nagyon komoly presztízs siker, és tavaly előtt is volt a magyar csapat legalább az Európa Liga csoportkörében, tehát ilyen szempontból ez nem egy kiugró egyedi alkalomnak tekinthető, hanem tényleg egy trendnek, egy folyamatnak a részeként.
A horvát lapok arról írnak, hogy a Dinamo Zagreb 5 millió eurót vesztett azzal, hogy elbukta ezt a párharcot a Ferencvárossal szemben, és 20 milliót azzal, hogy nem jutott be a BL főtáblás részébe, a legjobb 32 csapat közé. Adódik ezzel az, hogyha a Ferencváros sikerrel veszi a következő párharcot, nem kis összeghez jut.
Ez így van. Azzal, hogy a Bajnokok Ligája a csoportkörébe bejuthat a Ferencváros, gyakorlatilag akár megduplázhatja, megtriplázhatja az éves bevételeit, az éves költségvetésének 2-3-szorosát is el tudja nyerni. Egyrészt ugye önmagában a rajtpénz, amit a bejutás jelent, akkor is, hogyha aztán utána a csoportkörben egyetlen pontot sem szerez a 6 mérkőzésen, de nyilván, hogyha ott tud pontokat szerezni, ami azért ugye lényegesen nehezebb lesz, mint az Európa Ligában, az is ugye plusz bevételt jelent, illetve még a televízió bevételek. Azt még nyilván nem tudhatjuk, hogy nézők jelen lehetnek-e majd a csoportkör hazai mérkőzésein. Ha esetleg úgy alakul, hogy igen, akkor ugye ez egy nagyon komoly jegybevételt jelent, hát ugye éppen a jövő heti szuperkupa mérkőzés lesz az egyik ilyen teszteseménye az UEFA-nak, ahol azt próbálják, hogy nemzetközi kupa mérkőzéseket hogyan lehet nézők előtt megrendezni. Az tehát biztos, hogy a Ferencvárosnak ez egy nagyon komoly anyagi lehetőséget is jelent. Az Európa Liga is ugye egy hasonlóan nagy anyagi hozzájárulás, de azért arányaiban nem ekkora. Tehát egy Európa Liga csoportkörös szereplés az nagyjából az éves költségvetéssel azonos mértékű plusz jövedelmet jelenthet, de ott is ugye mondjuk, ha esetleg zárt kapusak a mérkőzések, az lényegesen kisebb számokat hozhat. Tehát a Bajnokok Ligája az mind presztízsben, mind szakmailag és anyagilag is jóval nagyobb bevételt jelent. Tehát ilyen értelemben a Ferencváros már most garantálta magának azt, hogy az idei évi bevételeit jelentősen megemeli, mert ugye biztosan csoportkörös, és hát ugye ez még nagyobb ugrást jelenthet, hogyha a Bajnokok Ligájába jut be a csapat.
Arra van esetleg lehetőség azzal együtt, hogy a Ferencvárosnak már most is elég tehetős szponzorai vannak, hogy további támogatókat bevonzhasson a fővárosi klub?
Azt gondolom, hogy ez nem igazán reális elképzelés, hiszen valóban azért elég stabil a Ferencvárosnak a szponzori köre. Ugye mindig azt szoktuk mondani, hogy ha egy ilyen csoportkörbe bejut egy csapat, nem csak az UEFA-tól érkező bevétel, hanem a saját bevételeinek a növekedése is plusz bevételhez juttathatja. Ilyen lehet ugye a szponzori bevétel növekedése, a plusz jegybevételek, plusz merchandising bevételek. Ugye itt a jegybevételekről igazából még nem tudjuk, hogy működhetnek-e, mert nem tudjuk még, hogy lehetnek-e majd nézők a csoportkörben. A merchandising bevételeket akár tudja is majd növelni a Ferencváros. Amúgy is ugye magyar klubok közül egyértelműen a legjobb hálózata és lehetősége van erre. A szponzori bevételeknél ugye azért van egy kérdőjel, mert ahogy mondtam, nagyon stabil jelenleg a Ferencvárosnak a szponzori köre, tehát az, hogy új szponzor találjon, az nem igazán reális, már csak azért sem, mert ezt ugye a csoportkörben nem is tudja megjeleníteni, hiszen ugye ott a reklámtáblák azok központilag vannak értékesítve, tehát hogy csak az UEFA támogatóit lehet megjeleníteni. A mezőn értékben jelennek meg szponzorok, amit nyilván nem nagyon lehet felülmúlni. Azt viszont elképzelhetőnek tartom, hogy a Ferencvárosnak a jelenlegi főszponzoraival olyan megállapodása van, hogy egy csoportkörös szereplés esetén valamilyen bónuszt fizet a szponzor. Ez egy nagyon gyakori megoldás a szponzori szerződéseknél, hiszen a szponzornak is érdeke az, hogy minél több néző előtt, minél magasabb presztízsű esemény lépjen pályára a csapat. Tehát ebben az esetben ez akár még hozhat is plusz bevételt, de még ha ez nem is történik meg, a jövőre vonatkozó szponzori megállapodásoknál az mindenképpen egy értéknövelő tényező, hogy ha Ferencváros mondhatja azt, hogy kétszer egymás után is szerepelt csoportkörben, tehát az ő szponzori értéke a korábbiaknál magasabb.
Szabados Gábor sportközgazdást hallották. A Honvéd kiesett, a Fehérvár viszont tovább jutott a labdarúgó Európa Liga selejtezőjének második fordulójából. Király István Dániel kérdezte Dénes Tamást, az Inforádió főmunkatársát.
A MOL Fehérvár csapata Máltán 1-0-ra győzött, és ezzel tovább jutott. Következő ellenfel a francia Reims lesz. A Budapest Honvéd pedig itthon játszott a Hungária körúton egy svéd csapattal, a Malmö FF-fel, és hát elég sima 2-0-as vereséget szenvedett. A Honvéd nem játszott jól, nem játszott elég bátran, különösen az első fél időben. Ugyanakkor a MOL Fehérvár is rengeteg helyzetet kidolgozott, de nem volt meggyőző az én megítélésem szerint. Nyilván nagy technikai fölényben játszott a riválisával szemben, de azért ezt több góllal is érvényesíteni kellett volna.
Dénes Tamást, az Inforádió főmunkatársát hallották. Gutman Béla a Benficával, Kovács István pedig az Ajax-szal kétszer. Jenei Imre, a Steaua a Bukaresttel egyszer nyert labdarúgó bajnok csapatok Európa kupáját, míg Schwarzelek a Benficával, Puskás Ferenc a Panathinaikosszal, Csernai Pál pedig 38 éve a Bayern Münchennel jutott a BEC-döntőig. Az idei BL-döntős Paris Saint-Germain magyar másodedzője is tagja lett az Illustris társaságnak. Lőv Zsolt az Inforádiónak azt mondta, legalább 3-4 játékossal kell megerősíteni a párizsi csapatot, hogy a következő szezonban is nagy célokat lehessen megfogalmazni. Kalapos Mihály interjúja.
Belegondolt már abba, hogy most már mindig együtt emlegetik az önnevét is Puskás Ferenccel, Csernai Pállal, Schwarzelekkel, vagy éppen mondhatnám Gutman Bélát, Kovács Istvánt és Jenei Imrét is?
Hát ahogy hallottunk a bajnoki döntője felé, úgy fölhívták a figyelmet rá, hogy azért sok magyar szakember nem jutott még el ilyen magasságokba, és folyamatosan tájékoztattuk erről, hogy azért például a döntőbe jutásunkkal már egy 38 éves, mondhatnánk, rossz sorozatot szakítottam meg azzal, hogy sikerült magyar szakemberként bekerülni a bajnoki eldöntőjébe. De azt gondolom, hogy egy kellemes mellékterméke a szakmának, hiszen az ember ott van, és napról napra azon dolgozik, hogy lépésről lépésre előrébb jusson, akkor nem gondolkozik ilyen távlatokban, és nem gondolkozik olyan dolgokban, hogy most akkor ezzel akár történelmet is írhatunk Magyarországon, de mindenféleképpen nagyon-nagyon büszke vagyok rá, hogy ilyen nevekkel esetleg majd a későbbiekben együtt fogják emlegetni az én nevemet.
Ugye, mert legutóbb 1982-ben Csernai Pál ülhetett a Bayern München BEC-döntős csapatának a kispadján, de azon elgondolkodik, hogy honnan indult és milyen messzire jutott, ha ugye másodedzőként is, de mégiscsak a PSG BL-döntős kispadján ülhetett?
Abszolút. Ezen már elgondolkoztam játékosként is, hiszen Magyarországról, ami kis pici országunkból eljutni, akár a Bundesligáig, ahol sikerült eltöltenem egy jó pár évet játékosként. Más egy nagyon-nagyon hosszú út volt a magyar bajnokságból, a magyar utánpótlás nevelés közegéből, aztán majd felnőttként eljutni egy nemzetközi top szinten jelentett bajnokság, és nagyon hosszú pályai volt, ugyanezt tudom elmondani az edzői karrieremről is, hiszen az osztály harmadosztályban kezdtem el, ugye edzősködni pályaedzőként még az akkor Red Bull Salzburgnak a második csapatánál, és aztán onnan lépésről lépésre az osztrák másodosztályon, az osztrák első osztályon, aztán a Bundesliga 2-n, majd a Bundesliga 1-en keresztül jutottam el odáig, hogy bajnok ligája meccset játszhattam már a Lipcsével is, és hát most Párizsban pedig sikerült egészen az utolsó mérkőzésig a döntőig menetelni, úgyhogy teljes mértékben tiszta vagyok vele, hogy milyen utat jártam be, és nagyon büszke vagyok rá, hogy ilyen hosszú úton, de folyamatos fejlődésen keresztül menve juthattam el odáig. Azt gondolom megérdemelt volt, hogy ott ülhettem a bajnok ligája döntőjében a kispadon.
Lehet, hogy erre azért is kerülhetett sor, mert ön játékosként is csak egy nagyon rövid időszakot töltött Magyarországon, ugye az Újpestben játszott, de 2002-ben már a Cottbus csapatát erősítette.
Hát igen, azt gondolom, hogy nagyban közrejátszott ez is, hogy közel 10 évet töltöttem el a Bundesliga 1-ben és a Bundesliga 2-ben, és ez a 10 év azért meghatározta nem csak az életemet, de a személyiségemet is formálta szerintem, sőt a fotballról alkotott elképzeléseimet, a fotball filozófiámat is nagy mértékben befolyásolta, hiszen már játékosként olyan szakemberekkel dolgozhattam együtt, mint akár Ralf Rangnick vagy Thomas Tuchel, és hát nyilvánvaló, az edzői pályám elkezdése is például Ralf Rangnicknak köszönhető, mivel mostani sikereim, azt pedig Thomas Tuchelnek, hiszen most vele dolgozok együtt itt Párizsban. Úgyhogy azt gondolom, ilyen Bundesliga karrier, az ott töltött évek nélkül ezek kapcsolatok nem lettek volna, ezek az ismeretség nem lettek volna, és hát kisebb az esélye annak, hogy egyszer ilyen szintre juthatok edzőként.
Korábban azt nyilatkozta, hogy ön játékosként is a sikereit nem a tehetségének köszönhette, hanem a kitartásának és a szorgalmának. Ez igaz az edzői pályájára is?
Kicsit az edzői karrierem másképp alakul. Labdarúgóként nyilvánvaló, hogy nagyon-nagyon sokat köszönhetek tényleg a hozzáállásomnak, a kitartásomnak, a profi gondolkodásomnak, hiszen nem én voltam a legtehetségesebb játékos. Már csak azért is talán, mert védőt játszottam, és a baloldali védőt, azért ritka, hogy a baloldali védők a csapatnak a legügyesebb játékosai. Nem, de viccet félretéve az én karrierem igen arról szólt, hogy én nagyon-nagyon rengeteget tudtam futni, gyors voltam, nagyon sokat tudtam küzdeni, és egy nagyon jó, megbízható szinten tudtam teljesíteni. Egyébként talán egy kicsit más, hiszen játékosként is már egy kicsit edzői fejjel gondolkoztam, és próbáltam ellesni pályafutáson során találkozott edzőktől mindig valamit is apróságot, akkor is másképp gondolkoztam, és ezekből rengeteg tapasztalatból, amit játékosként szereztem, abból azt gondolom, hogy borzasztó sokat tudok hasznosítani. Tehát talán edzőként egy picit másképp jelenezném magam, hiszen még mindig szorgalmas vagyok, én mindig kitartó vagyok, egy nagyon nagy munkabírással és alázattal a munkámra. De azt gondolom, hogy nagyon-nagyon sok rétű a tudásom, és nagyon szerteágazó, és azt gondolom, hogy egy olyan szakmai alapban rendelkezem, amivel nagyon-nagyon bátran mozgok most már a futballvilágban.
Egyáltalán egy másodedzőnek mi a feladata mondjuk a PSG csapatánál?
Én azt gondolom, hogy a futball rengeteget változott az elmúlt években, évtizedekben. Az edzői szakma sokkal szerteágazóbb, és sokkal-sokkal több szakember segíti egy vezetőedzőnek a munkáját. Ezért az elmúlt években abszolút az a jellemző, hogy ez egy csapatmunka, egy csapatnak a felkészítése, trenírozása egy éven keresztül. Rengeteg vállon nyugszik ez a siker, és azt tudom elmondani, minden döntést közösen hozunk. Legyen az egy edzéstervezés, legyen az egy edzésvezetés, legyen az a mérkőzés, a taktikának a megbeszélése, legyen az egy ellenfél ellenzés, és elmérkőzésünk ellenzése. Ezeket mind közösen végezzük, ahol mindenki ugye elmondhatja a saját véleményét, a saját észrevételét, és ebből a rengeteg szakmai észrevételből aztán a vezetőedző az, mert annak közösen vagyunk azok, akik aztán ezeket szűrjük, és próbáljuk ezeknek a lényegét a csapat felé közvetíteni, de mindenféle munkát szinte együtt végzünk. Nyilvánvalóan az utolsó döntés az mindig a vezetőedzőjé, de mindenféle tervezés, legyen az edzőtábor tervezés, legyen az felkészülésnek a megtervezése, legyen az a terhelés tervezés, egy közös munka, közös döntés, és nyilvánvalóan, hogyha mérkőzés taktikáról van szó, akkor például egy erőléti edzőnek kevesebb a beleszólása. De azt gondolom, egy pályaedzőnek szinte minden területen van beleszólási joga és talán döntési joga is, úgyhogy nagy felelősséggel járó ez, azt gondolom.
Mennyire nehéz egyébként ezekkel a világklasszisokkal megtalálni a közös hangot? Kell-e például fegyelmezni Neymart?
Nyilvánvalóan nem könnyű az elején, nekünk is alkalmazkodnunk kellett hozzá, hiszen egyikünk sem dolgozott még ekkor a sztárokkal. Amikor ide érkeztem, én úgy gondoltam, hogy nagy különbséget már nem jelenthet ez a Leipzighez képest, hiszen ott is azért voltak kimagasló képességű labdarúgóik, akár Nadeb Keita, akár Foltberg, akár Timo Werner, akár Savica, és játszottunk bajnok ligája mérkőzéseket és Európa Liga mérkőzéseket, de mégis azt tudom mondani önnek, hogy azért ideérkezésünkkor azért egy nagy ugrás volt, egy nagy szintugrás volt. Ezek a játékosok teljesen más kaliberek, nyilvánvalóan a tudásuk is teljesen más, de a hozzájuk fűződő viszonyunkat is meg kellett találni, ki kellett alakítani, hiszen nyilvánvaló óriási egyéniségek, erős személyiségük van, és ez nyilvánvaló nem ugyanaz az út vezet hozzájuk, mint egy kicsit könnyebben kezelhető német játékos felé. Úgyhogy meg kellett tanálnunk a közös nevezőt, de én azt gondolom, hogy elég hamar sikerült, és nem csak arról szól, hogy az ember emberileg megtalálja a közös nevezőt ezek a játékosokkal, hanem szakmailag is el kell tudni fogadtatni magát. A játékosoknak látniuk kell azt, hogy az edzői stáb képes őket sikerre vezetni, vagyunk annyira felkészültek szakmailag, hogy velünk akár bajnokliga döntőig is el lehet jutni. Úgyhogy azt gondolom, hogy az elmúlt két év ezt igazolta, és a játékosok abszolút bizalommal fordulnak felénk, mint emberileg, mint pedig a szakmai megítélésük rólunk olyan, hogy azt gondolom, hogy most már sokkal-sokkal könnyebb őket terelgetni és vezetni a csapatot, mint akár a hidekerülésünkkor volt.
2021-ig köti szerződés a Paris Saint-Germainhez, de egyáltalán edzőként mi a nagyobb egy Paris Saint-Germain kispadján másodedzőként dolgozni, vagy mondjuk például egy német kis csapatnál, mondhatom a Hoffenheimet is, vezetőedzőként dolgozni, mert hogy ott ugye fölvetődött most a neve.
Nehéz megítélni azt, hogy most melyik a nagyobb dolog. Nem tudok így súlyozni a kettő között. Jelen pillanatban ebben a pozícióban dolgozom most már 9, most már lassan 10. éve pályaedzőként, és úgy érzem, hogy ebben megtaláltam a számításaimat. Tehát azt gondolom, hogy szakmailag tudok annyit hozzátenni, amennyivel úgy érzem, hogy a csapat sikerének én is részese vagyok, viszont emberileg is élvezem ezt a pozíciót, hiszen nyilvánvalóan közelebb tud kerülni az ember a játékosokhoz egy pályaedzői pozícióból, mint egy vezetőedzői pozícióból. Pillanatban van egy ilyen szakmai balansz az életemben, sőt azt gondolom, hogy a privát életemben is megtaláltam a balanszot, hiszen azért az köztudott, hogy a pályaedzőn is rengeteg nyomás van, de egy vezetőedzői szerepkör az még nagyobb nyomással, még nagyobb felelősséggel jár, és ez nyilvánvaló azért elég sűrűn a privát életnek a rovására megy. Úgyhogy jelen pillanatban még élvezem a pályaedzői poszttal belejáró szakmai és emberi kihívásokat, és azt gondolom, hogy ebben jól érzem jelen pillanatban magam, én is, és a családom is. De nyilvánvaló, hogy most már az elmúlt években sokasodtak azok a felkérések, amik a vezetőedzői poszt irányába terelhetnek engem. Nem mondom, hogy nem gondolkozom ezen, hiszen az ember, ha elindul egy úton a pályáján, akkor nyilvánvalóan szeretne csúcsra érni, és az én szakmámban a csúcs az a vezetőedzői szerepkör. Nagyon-nagyon ritka az, hogy egy vezetőedző a leges-leges legmagasabb szinten tudja elkezdeni a munkáját, mint például akár Zidane. Említhetném, hiszen ő is nagyon rövid utánpótlásban eltöltött idő után azonnal a Real Madrid kispadját találta magát, úgyhogy én ilyen álmokat nem kergetek. Nyilvánvaló ahhoz, hogy a vezetőedzőként tudjak dolgozni, egy bizonyos szint egy picit visszább kell lépni, ha visszalépésnek tekinthető egy Bundesliga első osztály, de én azt gondolom, hogy nyilvánvaló a Paris Saint-Germainhez képest akár egy Freiburg, egy Hoffenheim, vagy sok Bundesliga csapatot említhetnék, klub szinten visszalépés, viszont felelősségben és nagyon sok minden másban nagy ugrás lenne előre.
De késznek érzi magát a vezetőedzői szerepre? Illetve úgy is kérdezhetném, hogyha majd megkérdezik a Paris Saint-Germainnél, hogy maradna-e, akkor mit fog mondani?
A pillanat fogja eldönteni. Én mindig úgy hoztam meg az ezeket a döntéseket, hogy az adott pillanatban mértem föl a lehetőségeimet, azokat súlyoztam, és próbáltam meg minden negatívumát és minden pozitívumát egy lehetőségnek felsorolni és megtalálni, és az alapján döntöttem el, hogy merre menjen tovább az életünk és a karrierem, úgyhogy ez sem lesz másként, mindig abban a pillanatban kell eldönteni, amikor az embernek a megkeresések jönnek, hogy egy konkrét példát mondjak, amikor a Hoffenheim volt téma, és a Hoffenheim megkeresett engem, akkor ugye Párizsban nekünk volt még 2 darab kupadöntőnk, és a Bajnok Ligája menetelés Lisszabonban, tehát nekem abban a pillanatban kellett eldöntenem, hogy részese lettek a párizsi sikereknek, egyáltalán hagynák-e itt Párizsban, hogy ne legyek részese, ami szintén óriási kérdőjelek voltak mögötte, vagy pedig elinduljak Hoffenheimba, magam mögött hagyva itt mindent, és belevágjak egy jó kalandba. Talán az élet is engem igazolt, hiszen azt a döntést hoztam, hogy ezt nem tehetem meg sem a játékosokkal, sem a munkatársaimmal, sem a klubbal szemben, hogy egy ilyen fontos pillanatban egyszer csak a saját céljaimat, a saját érdekeimet helyezem előtérbe, és egyszerűen elhagyom mi hirtelen Párizst. Úgyhogy azt gondolom, jó döntés sikerült abban a pillanatban hoznom, hiszen megnyertük mind a 2 kupadöntőt, és Bajnok Ligája döntőben szerepelhettem, ami azt gondolom, hogy egy életében viszonylag ritkán fordul elő. Úgyhogy ebből a példából is látszik, hogy mindig abban a pillanat dönti el, hogy az ember hogy dönt és milyen irányba megy. Ha a Paris Saint-Germain egy új szerződést fog nekünk ajánlani, akkor abban a pillanatban kell felmérni az adott lehetőséget és döntést hozni, vagy ha nem ajánlanak nekünk egy hosszabbítást, és továbbra is jönnek a felkérések és a felajánlások a vezetőedzői posztra, akkor el kell dönteni, hogy útközben az ember esetleg vált-e, vagy vált esetleg akkor nyáron, amikor majd lejár a szerződése. Arra, hogy kész-e vagyok-e rá, nyilvánvaló, ezt olyan szopélyát tudom hozni, mikor egy férfi az életében el kell dönteni, hogy most akkor vállaljanak gyereket a feleségével, vagy nem. Ha elkezdek rajta gondolkodni, akkor soha nem vagyok rá készen, mert mindig talál az ember rá valamit, hogy hú, hát most akkor nincs meg még a lakásunk, hú, akkor most még nincsenek meg ezek a bútoraink, vagy hú, hát most még szeretnék egy kicsit élni, vagy hú, most milyen nehézségek adódnak még egy gyerekkel. De a gyerekvállás is úgy történik, ha a gyerek jön, és a felesége valakit keres lesz, akkor mindent beleadni és élvezni. Ugyanígy lesznek el szerint a vezetőzői poszttal, hogy abban a pillanatban, amikor döntést kell hoznom, eldöntöm, akkor onnantól kezdve nincs megállás, és mindent beleadva, és ugye élvezve, lehetőleg élvezve azt a szerepkört is, meg kell próbálkozni a vezetőedzőséggel. Én azt gondolom, mindenféleképpen meg fogom próbálni a karrierem során, hiszen nem szeretnék úgy nyugdíjba vonulni, hogy nem próbáltam ki magam vezetőedzőként.
Ha már ezt a hasonlatot hozta, akkor beszélni kell arról is, hogy megszületett a 3. kislánya is nemrégiben.
Igen, na borzasztó boldogsággal töltött. Pontosan ezért hoztam ezt a példát is, hiszen a feleségemben már volt 2 csodálatos kislányunk, és azért nyilván így 40 évhez közeledve a feleségem, és én már 40-et átlépve, mire elgondolkoztunk azon, hogy most hú, hát valóban nekünk még egy 3. gyerek, a jelenlegi életkörülményeinkkel, azzal, hogy rendszeresen költözünk városról, városra, országról, országra, és ahogy ön is mondta, 2002 óta már külföldön élünk, és hát vándorolunk. Azért nyilvánvalóan a fotbalista élet, vagy az edzői élet, az mindenféleképpen egy ilyen vándor élet. És hát is elgondolkoztunk, hogy 3. gyerek. Valóban még nekünk bevállaljuk-e még, de ugyanúgy egy olyan döntést hoztunk közösen, hogy hát miért ne, hagyjuk szabadon, ha jön a pici lurkó és a feleségem teherbe esik, akkor az jó Isten így akarta, ez a mi utunk, ez a mi sorsunk, és akkor vállaljuk persze nagy büszkeséggel. Úgyhogy így is történt, viszonylag hamar feleségem terve esett, és úgy döntöttünk, hogy akkor átlépjük ezt a határt, és nagy családosok leszünk, úgyhogy most már óriási boldogságban három lányt nevelünk.
Lőv Zsoltot, a labdarúgó bajnokok ligája döntős francia Paris Saint-Germain magyar másodedzőjét hallották. Ezzel véget ért a gólvonal, de várjuk Önöket a jövő héten is. Műsorunk korábbi adásait meghallgathatják, vagy akár le is tölthetik az Inforádió honlapján, az infostart.hu oldalon keresztül. Búcsúzik a szerkesztő műsorvezető Szabó Gergő.